A mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szavával köszöntöm a gyülekezetet. Bizony-bizony, mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten hozzánk szóló igéjét. Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti evangéliumból, Máté evangéliumának 16. részéből a 13-tól 28. versig terjedő szakaszból. Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Akkor megparancsolt a tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor félrevonta őt és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek. Távozz tőlem, Sátán! Kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az emberfia az ő atyának dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony, mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országában. Amen. Isten áldja meg a hallott ige meghallását, szívünkbe fogadását, és Isten adja, hogy gyümölcstermővé válhasson a mi életünkben. Hajtsuk meg fejünket most, és fennállva imádkozzunk. Szent Háromság Isten, hálát adunk neked, hogy a te házadba jöhetünk, hogy a veled való kapcsolatot kereshessük. De még inkább áldunk téged azért, hogy te magad keresel minket, te magad hívogatsz minket, szólsz hozzánk. Köszönjük neked, hogy arra méltatsz minket, hogy a te igédet hallhassuk és szólhassuk. Látjuk, hogy bennünk semmi méltóság és semmi érdem nincsen, amivel hozzád juthatnánk. Ezért bocsásd meg nekünk, Urunk, sok hiába való kimondott szavunkat, sok mulasztásunkat, sok szeretetlenségünket, amit egymás iránt tettünk. Bocsásd meg mindazt, amikor elfeledkezünk a te szeretetedről, a te akaratodról, a te igazságodról, és nem azt éljük meg, noha te arra hívsz minket, és a te kegyelmedből annak lehetünk örökösei. Kérünk téged, hogy te tedd bennünk gyümölcstermővé az igét. Kérünk téged, hogy te segíts, hogy meghallhassuk a te szavadat, hiszen magunktól nem ismerhettünk föl téged, sem a te művedből, a teremtett világból, de még a te nyilvánvaló, tiszta és igaz igéd sem válhat igazsággá, életté számunkra, ha nem a te szent lelked segít minket annak megértésére. Kérünk téged, hogy küldd el ma hozzánk szent lelkedet, újíts meg minket lelked által, vigasztalj és bátoríts minket lelked erejével. Kérünk téged, légy itt köztünk. És kérünk téged azért, hogy meg tudjunk téged vallani, mint mindeneknek urát, meg tudjunk téged vallani örömben és keserűségben, vigasságban és gyászban, életünk minden percében úgy lássunk téged, mint kegyelmes Urunkat. Kérünk téged, hogy ismerjük fel azt, hogy kik vagyunk mi, és ki vagy te. Kérünk téged, hogy segíts minket döntésre, hogy szánjuk el minket a te követésedre, hiszen erre hívsz mindannyiunkat. Köszönjük neked, hogy Krisztus által atyánk vagy, és az ő vére által a te közösségedbe léphetünk be. Áld meg minket, tisztítsd meg szívünket, szólj hozzánk, légy velünk lelked által. Amen. Gyülekezet maradjon helyet foglalva, és az ige felolvasása előtt fohászkodjunk röviden. Urunk, lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Azt az igét, amely alapján Isten evangéliumát hirdetem ma közöttetek, olvasom a már felolvasott ige szakaszból, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24-től 26. versig terjedő szakaszából. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Amen. Ennek a szakasznak a magyarázatát és ránk való alkalmazását kezdem a végén. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig káppal? Kérdezi Jézus. Egy általános, egyszerű kérdés ez, és azt hiszem, hogy ha valaki hallja ezt a kérdést, akkor rögtön szembe tűnik az, hogy mennyire fontos kérdésről van itt szó. egész világról, lélektől és életről van szó, hiszen tudjuk, hogy az a szó, amit itt a Bibliában, akár az Ó, akár az Új Szövetségben léleknek fordíthatunk, tulajdonképpen az ember teljes valóságára utal. Nevezhetjük, mondhatnánk akár életnek is. Mind arra utal, amit megtapasztalunk a világon, abban az időben, amit Isten adott nekünk kegyelméből. Tehát látszik, hogy egy nagyon-nagyon fontos és központi jelentőségű kérdésről van itt szó. Egész világ és élet. Két teljesség áll szemben egymással. Jézus a 49. Zsoltár alapján, Zsoltár kérdését idézve, és a saját életére, és a neki adott tanítványok életére nézve, aktualizálva teszi fel újra. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Lelkében, életében viszont kárt vall. Vereséget szenved. Mi lehet fontosabb az életünknél? Mi lehet fontosabb a lelkünknél? Lehet-e valami fontosabb az életnél, ha mindaz a jó és szép, amit megtapasztalunk az életben, az az életen belül van, az életünk része? Lehet fontosabb akkor bármi az életnél? Hiszen ha az életet elveszítjük, akkor mindent elveszítünk. Nagyon fontos tehát számunkra is annak kérdése, hogy hogyan nyerhetünk életet. Bármennyire általánosnak, bármennyire egyszerűnek is hangzik Jézus kérdése, éreznünk kell azt, hogy nagyon fontos kérdésről van szó. Nagyon aktuális kérdésről, nem csak ott és akkor a tanítványok számára, hanem mindenki számára, aki meghallja ezt a kérdést. Annak, aki meghallja ezt a kérdést, annak arra valahogyan reagálni kell. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, az életében viszont kárt vall? Reagálni, válaszolni kell erre valahogy. Válaszolhatunk úgy, hogy azt mondjuk, hogy hát valaki, aki ezt mondja és ilyenre hív minket, az biztos nincs súlyára van annak, hogy ő kicsoda és az ő személyisége fontosságának. Kicsit túlértékeli magát, és akkor legyintünk erre, ez is egy reakció. De valahogyan mindenképpen válaszolnunk kell erre a kérdésre. Minden esetben, amikor ezzel a jézusi hívással találkozik valaki, akkor két teljes élettörténet, két teljes élet a maga teljességében találkozik. A hívást meghalló ember élete annak minden kérdésével, tapasztalatával, örömével és bánatával, teljes személyiségével, mindazzal, amit átélt és tapasztalt, és Jézus Krisztus élete, az ő küldetése, az ő szolgálata. Kapcsolatba lép ez a kettő. Már ez is Isten kegyelme, azt hiszem, hogy ez kapcsolatba léphet egymással. Hívást hallunk, és a hívásra válaszolhatunk. És azon, hogy hogyan válaszolunk erre a hívásra, megfordulhat és átformálódhat az egész életünk. Jézus gazdasági nyelvet használ itt, amikor így kérdez, mit használ? Azaz, mi hasznod van belőle? Mi hasznod van belőle? Azt hiszem, ezt a kérdést magunknak is sokszor feltesszük, ha egy felelősségteljes döntés előtt állunk az életünkben. Mi hasznunk van abból, ha munkahelyet váltunk? Mi hasznunk van abból, ha elkezdünk egy új szakmát tanulni? Mi hasznunk van abból, ha gyermeket vállalunk, házasságot kötünk? Bármibe fogunk, feltesszük az erre vonatkozó kérdést. Fontos számunkra, hogy előre tekintsünk döntéseink lehetséges következményeire, és arra, hogy vajon származik-e valami jó belőle? Lesz-e valami hasznunk belőle? Mi haszna van annak, ha bármiért áldozatokat hozunk? Kérdezhetjük. Márpedig az életünkben sok mindenért áldozatokat kell hozni. Hozhatunk családunkért, unokákért, gyermekekért áldozatokat, valaki a hivatásáért, a sportért, vagy éppen a zenéért hoz áldozatokat, más tudományos tevékenységre áldozza az életét, de ilyenkor mindig áldozatokat hozunk, és talán mérlegeljük azt a kérdést, hogy ebből valami hasznunk van nekünk. Vagy ha nem ezt a kérdést, akkor kicsit magasztosabban úgy tesszük fel a kérdést, hogy mi haszna van tágabb közösségünknek, népünknek, nemzetünknek, vagy az emberi civilizációnak annak, amit teszünk. Mindannyian találkozunk ezzel a kérdéssel, föltesszük ezt a kérdést. Mi a hasznunk belőle? Jézus kérdésében aztán láthatjuk továbbá, hogy egy ellentét pár feszül. Fenyegetően hangzik annak lehetőséget, hogy valaki az egész világot megnyerheti, lelkében pedig kárt valhat, azaz elvesztheti az életét. Megtörténhet ez egyáltalán? Jézus kérdése alapján igen, sőt, mindannyiunkat fenyegethet. Azt nem tudhatom, kedves testvéreim, hogy bármelyikünk érzette már hasonló ürességet ehhez. Például, ha egy célunkat teljesítettünk, érezhettük-e már azt, hogy ugyan valamit megnyertünk, de ennél sokkal nagyobbak a veszteségeink. Azt sem tudom, hogy éreztük-e már úgy magunkat, hogy bár nagyon sok mindent elértünk az életünkben, lelkünkben mégis kárt vallottunk. Mégsem nem ér ez semmit, ürességet érzünk. Kiüresedett az életünk, bár megvalósult az, amit terveztünk. Nem tudom, hogy a testvérek éreztek-e már ilyet, kellett-e már így elgondolkodniuk az életükön. A Szentírásban azonban olvashatunk egy vallomást. Egy embernek a vallomását, akinek az életében minden sikerült, életének minden terén, egészen kivételes módon minden terén sikereket ért el, Jeruzsálem királya lehetett, gazdag és sikeres volt, mégis űrt, ürességet és hiányt élt meg az életében, érzett a szívében, és így írt. Ezt gondoltam magamban. Megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. De kitűnt, hogy ez is hiába valóság. A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség. Az örömre pedig azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidítom magam, de csak úgy, hogy az eszemet a bölcsesség vezesse. Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az embereknek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. Majd nagyszerű dolgokat alkottam. Házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálólányokat, de házamnál született szolgáim is voltak. Marhacsordám és nyunyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindez hiába valóság, és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Egy másik helyen pedig ugyanez a személy feltesz egy Jézus kérdéséhez nagyon-nagyon hasonló kérdést. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is. Mi haszna van hát belőlük a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. Az, aki ezeket a gondolatokat írta, a Prédikátor könyvének az írója, akit sokan Salamon királlyal azonosítanak. Bár ő maga nem nevezi magát Salamonnak, csak a Prédikátornak, Jeruzsálem királyának, de láthatjuk, hogy az életében több olyan pont van, ami Salamon életének is része volt. Hiszen tudjuk, hogy számtalan felesége volt, tudjuk, hogy kiterjesztette a határait Izraelnek, hogy állata volt a legnagyobb, tudjuk, hogy hatalma volt és gazdagsága, és tudjuk, hogy bölcs is volt. Tehát nagyon sok motívum, ami ebben a vallomásban olvasható, ismer a történeti leírásokból is, amit a Szentírásban olvasunk Salamon királlyal kapcsolatban. Ő sikeres és bölcs uralkodó volt, sőt magányos se volt, hiszen emberek vették körbe, mégis éppen úgy érzett, ahogyan Jézus mondja. Éppen úgy érzett, mint aki az egész világot megnyerte, de lelkében kárt vallott. Az egész világot megnyerte, de lelkében kárt vallott, mert valami hiányzott, és amikor összegezte az életútját, akkor mindenre csak azt tudja mondani, hogy hiába való. Hiába való. Mi a haszna az embernek? Ez a kérdés, és a válasz pedig az, hogy ez hiába valóság. Értsük jól ezt az ószövetségi szót. Nem arról van szó, hogy teljesen értelmetlen lenne. Ez a szó az ószövetségi nyelvben az ürességnek a szava, vagy a lélegzetnek, a leheletnek a szava másképpen. A rövidségnek és az elmúlásnak a szava mindezt jelenti. Ugyanaz a szó, ami Ábel nevében is benne van, aki indokolatlanul fiatalon vesztette el az életét. Csak egy leheletnyi, rövidke élet jutott neki. Az tehát, amit itt a prédikátor megfogalmaz, az, hogy azért nincs haszna az embernek mindabból a jóból, amit élvezhet, mert ezek mulandó javak. Ezek nem adnak választ az ember végső kérdéseire. Elmúlnak és eltűnnek. Hiába való. Leheletnyiek, lélegzetnyiek, önmagukban üresek. Vajon feloldja ezt az ellentétet Jézus? Vajon amikor Jézus felteszi azt a kérdést, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt val, akkor kínál-e más lehetőséget, más választ, mint ami a prédikátor válasza, és más lehetőséget és más választ, mint egy felszínes válasz, amely örvend ugyan a javaknak, de igazán nem gondol bele azoknak a hátterébe. Nem gondol bele abba, hogy mindezek nem tarthatnak örökké. Vajon kínál-e más választ Jézus, mint a prédikátoré, hogy minden hiába való, vagy mint az ókori bölcsességét, hogy élj a mána, és fogadd el azt az örömöt, amit itt megtapasztalsz. Talán ez a két válasz nem is áll olyan távol egymástól. De nyújt, kínál-e Jézus valami mást? Jézus, amikor felteszi azt a kérdést, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van, akkor az ő követésével kapcsolatban teszi fel ezt a kérdést. Arra figyelmeztet minket, hogy bár megnyerhetjük az egész világot, lelkünkben mégis kárt valhatunk. Életünket elveszíthetjük. Hogyan lehetséges ez? Az ige hirdetés második felében erre keressük majd a választ, a felolvasott ige két kulcsfogalma alapján. Két Jézus szavának két központi gondolatát, szavát fogjuk megvizsgálni. Az egyik ezek közül a kereszthordozás, a másik pedig az akarat megtagadása. Az akarat megtagadása, amivel kapcsolatban áll az élet megnyerése vagy elvesztése is. Majd látjuk, hogy szinte bizonyos értelemben ugyanarról van szó. Mit jelent a kereszthordozás, testvéreim? Mi magunk is sokszor szoktunk beszélni arról, hogy keresztjeink vannak. Keresztet jelenthet egy betegség, keresztet jelenthet egy nehéz szituáció a munkahelyen, keresztet jelenthet az, hogyha szeretteinket keveset láthatjuk, keresztet jelenthet az, hogyha túl terhetnek érezzük magunkat. Sokszor használjuk ilyen értelemben a kereszt szót. Vajon mire gondol itt Jézus, amikor kereszthordozásra beszél? Azt gondolom, És majd ezt szeretném kifejteni az ige alapján, hogy elsősorban nem erre a mindennapi terhekre gondolít Jézus. Nem azokra a terhekre, amit egy beteg családtag jelent. Nem azokra, amit a munkahelyi, iskolai terheink, egyéb családi terheink. Hiszen talán ezeknek az elhordozására nem is kell bíztatni minket, hiszen mindezek kikerülhetetlenül részei az életünknek. Nem tudjuk kikerülni őket, hiszen ott vannak. Nem tudjuk nem felvenni naponként a keresztet, hiszen szembesülünk ezekkel a fájdalmakkal, terhekkel és nehézségekkel mi is. Nem tudjuk kikerülni őket, és ha küzdünk is velük, ha egy-egy napra el is menekülnénk előlük, akkor is megtalálnak. Jézus azonban nem pusztán, vagy legalábbis első körben nem arra bíztat ebben az igében, hogy ezeket a terheket vegyük fel. Sőt, talán kicsit, mintha fel is akarna szabadítani minket ezeknek a súlya alól. Persze nem úgy, ahogyan mi gondoljuk. Tehát sehol sem mondja azt, hogy amiért felelősséggel tartozunk, azt nem kellene elvégezni. Azt kikerülhetjük. De nem is ezeknek a felvételére buzdít Jézus. Hiszen, mint láttuk, ezek egyébként is elkerülhetetlenek. Nem arra hív minket Jézus, amikor azt mondja, hogy vegyük fel a keresztünket, hogy fogadjuk el itt azokat a dolgokat, amik életünk adottságai, és nehéz terhet jelentenek számunkra. Nem a betegség, nem a nehéz házasság, a tanulás, a munka, vagy a ritkán látott, esetleg külföldre távozott családtagok a kereszt. Nem azt mondja Jézus, hogy ezeket a nehézségeket ne kerüljük el és vegyük fel. De ha nem a mindennapi terheink felvételére hív Jézus, akkor mire hív itt minket? A alap igeként választott ige előtt arról olvashatunk, hogy Péter megvallotta, hogy Jézus a várt messiás, a Krisztus, a megváltó, az élő Isten fia. Isten hatalmas fiának vallja Jézust. És mi a hitvallásra Jézus válasza? Péter megvallja a hitét, felismeri, hogy kicsoda Jézus, nem a maga erejéből, hanem Isten kegyelméből, az ő lelke által van erre lehetősége. Jézus azonban tovább megy a tanításban. Hiszen később arról olvasunk, hogy Jézus ekkor kezd először tanítani és beszélni arról, hogy neki bizony szenvednie kell. Ő Isten hatalmas fia, de mégis szolgálni és szenvednie kell ezen a világon. Az eljövendő szenvedéseiről ír, vagy az eljövendő szenvedéseiről beszél Jézus, arról, ami vár rá, és erre mit mond Péter? Hogy ez nem történhetik meg veled. Te Isten hatalmas fia vagy. Nem történhet meg veled, hogy szenvedésben legyen részed. És ebben a párbeszédben, ennek a párbeszédnek a következő válasza az, amit Jézus itt mond. Az első gondolat Péter hitvallása, erre Jézus tulajdonképpen válaszol azzal, hogy igen, én Krisztus vagyok, de nekem szenvedésen kell keresztül mennem, mert azért küldött Isten, hogy így szerezzek üdvösséget az embernek. Erre Péter válaszol azzal, hogy nem eshet meg veled. Erre Jézus válaszol arra, hogy ez nem Isten akarata, Péter, hanem ez a te akaratod. Ez Istennel szembeszegülő, ördögi akarat, maga Jézus mondja ilyen keményen, távozz tőlem, sátán. És ennek a párbeszédnek a következő mozzanata az, amit most igeként felolvastunk. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Azt jelenti ez ennek fényében, hogy aki megvallja Krisztust, megvallja Jézusban az Isten fiát, az ő közösségébe kerül. És aki Krisztus közösségében van, aki követi őt, annak az élete Krisztus életéhez van kötve. Ezt jelenti itt a kereszt. Vegye fel a keresztjét. Azt a keresztet, amely keresztet én hordozok előtted, és én hordozok elsősorban. De erre hívlak téged is. Mert a velem való közösségnek, mondja Jézus, része a kereszt, része a szenvedés is. Nem spórolhatjuk meg, nem kerülhetjük el Krisztus szenvedését, hiszen azzal nem Isten akaratát, hanem az emberi akaratot valósítanánk meg. És az emberi akarat, a láthatóan könnyebb utat választva, nem visz el a mi életünk megváltására. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki követni akarja őt, az vegye fel a keresztjét, akkor azt fejezi ki ezzel, hogy a mi életünk, a hívő ember élete teljesen Krisztushoz van kötve. Kereszthordozás annyit jelent, mint Krisztussal való közösség, mégpedig Krisztussal való sors közösség. Elszakíthatatlanok vagyunk tőle. Vele kerülünk közösségbe. A kereszthordozás Krisztushoz kötöttség. Aki keresztet hordoz, az azért hordoz keresztet, mert felismerte azt, hogy Jézus sorsa az ő sorsa. Sok más alkalommal hangsúlyozza Jézus azt is az evangéliumokban a tanítványok számára, hogy az ő követőinek is hasonló sorsa lesz, mint neki. Hiszen ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha megvallottuk őt, akkor az életünknek része az ő miatt a való szenvedés is. De nem feltétlenül a szenvedés csupán, bár az is része lehet. Ugyanis ha megvallottuk őt, akkor a mi életünk az ő életével lett egyé. Erről beszél itt Jézus. Azt mondja Péternek, hogy aki őt akarja követni, annak nem csak dicsőséges Istenként kell látnia őt, hanem szenvedő szolgaként is, aki szenvedésével engesztelést és dicsőséget szerez nekünk. Nem azért teszi ezt Jézus, hogy a szenvedést felértékeljük, és valami magasztos dolognak tartsuk, érdem a magunk számára érdemszerző dolognak tartsuk a magunk keresztjeit és szenvedését, hanem azért, mert az is része Jézus életének. Az is része az ő küldetésének és sorsának. És ha az ő életének része, akkor annak az életnek is része, aki vele közösségbe kerül. Aki őt követi. Aki az ő sorsában látja a maga életét. Ha a kereszthordozás a Krisztussal való közösségünk vállalását jelenti, akkor a mindennapi élet terheivel vajon mit tehetünk? Én úgy gondolom, hogy noha Jézus itt elsősorban nem ezekről a keresztekről beszél, de mégis azoktól sem lehetünk mentesek, amiért felelősséggel tartozunk, azért, pont azért, mert hívők vagyunk, még inkább felelősséggel tartozunk. De már nem kényszerből, hanem hálából, azért, mert Krisztus értünk szenvedett és meghalt, hogy nekünk örök életet szerezzen. Ahogy a Heidelbergi KT-ban is kérdezik, micsoda neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Övé az életem. És ezért hálás szívvel állhatok be mindabba, amit az életemben megtapasztalhat. Krisztust képviselve ott, aki a mi terheinket hordozta, a mi bűneink terhét hordozta el egész életében és a keresztfán való szenvedésével. Egész életében és a kereszten való szenvedésével értünk él. Ugyanígy, amikor Pál a Galatákhoz írott levélben egymás terhének hordozására buzdít, és ezek alatt a terhek alatt elsősorban egymás bűnei érthetjük, ott is erre hív minket. Egymás terhét hordozzátok, ahogy Krisztus hordozta a miénket. Ez a keresztény testvériségnek a lényege. Akár fájdalmak, akár bűnök vannak, hiszen mindezek ugyanannak az Istentől való elszakítottságnak az eredményei, de erre az elszakítottságra ad választ és megoldást a Krisztussal való közösség. Jézus másik szava pedig ez. Tagadja meg magát. Erre hív. Az akarat megtagadásáról beszél. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja azt. Ha egy embertől ezeket a szavakat halljuk, az mindenképpen azt követeli tőlünk, hogy figyeljünk ezekre a szavakra. Bárki mondja azt, arra megint csak válaszolnunk kell valahol. Valaki azt mondja, hogy ha valaki meg akarja találni az életét, akkor találhatja meg, ha értem lemond róla, ha értem elveszti. Erre sem lehet, ehhez sem lehet semlegesen viszonyulni. És azt hiszem, hogy amikor általában egy ilyen kérdéssel találkozunk, akkor úgy válaszolunk erre, hogy megbotránkozunk. Mivel mi nem szeretnénk elveszíteni az életünket. És képtelenségnek gondoljuk azt, hogy úgy tarthatnánk meg az életünket, hogy úgy lenne jobb nekünk, úgy lenne hasznunk valamiből, ha valakiért vagy valamiért lemondunk róla. De azt is gondolom, testvéreim, hogyha ezeket a szavakat halljuk, akkor nem mindegy, hogy ki mondja azokat. Ha például egy politikai vezető mondja azt, hogy aki elveszti az életét, én értem, az megnyeri azt, akkor ez demagógiának tűnhet, és az is. Ha valaki más, családtagunk, házastársunk, tanárunk, edzőnk, valaki hozzánk közel álló személy mondja nekünk ezt, akkor ez szintén annak a kifejezője, hogy valaki hatalmat akar gyakorolni felettünk. És erre a természetes reakció és az egészséges ösztön jele az, ha azt mondjuk, hogy hát ebből mi nem kérünk. Akkor is így van ez, úgy gondolom, testvéreim, ha maga az egyház, vagy a gyülekezet, vagy a lelki pásztor, vagy valamelyik gyülekezeti testvérünk mondja nekünk azt, hogy csak úgy nyerhetjük meg, ha értük, ha a gyülekezetért vagy az egyházért elveszítjük azt. Ezt nem az egyház mondja. Az egyház és az egyház képviseletében Péter azt mondja, hogy veled ez nem történhet meg. Te nem szenvedhetsz. Neked dicsőségben kell lenned. Nem az egyház mondja azt, hogy tagadd meg magad és vedd fel a kereszted és kövess engem. Nem az egyház mondja azt, hogy aki elveszti az életét, én értem, azt találja meg azt. Bárkitől és bármilyen embertől, vagy emberi szervezettől, vagy akár csak a Krisztus által alapított egyháztól is halljuk, akkor mindez csupán emberi manipuláció lenne, melynek a célja az, hogy hatalmunkba kerítsenek minket. Azonban itt, ezen a helyen, ebben a felolvasott szentírási szakaszban kikéri tőlünk ezt? Krisztus. Krisztus mondja ezt, aki szolgált nekünk, és letette értünk az ő életét. Aki arra hív minket, hogy veszítsük el az életünket érte, az ő, Krisztus, aki előbb veszítette el az ő életét értünk. Ő vállalta a kereszthalált, hogy nekünk életünk lehessen. A megvetettséget, hogy mi Istennel közösségbe kerülhessünk. Így egészen máshogy hangzik ez a hívás. Hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja azt. Mert nem olyan valaki mondja, aki hatalmat akar gyakorolni fölöttünk, hanem olyan valaki, aki szolgál nekünk. Aki értünk, megtette ugyanezt. És ha vele közösségbe kerülünk, akkor annak természetes következménye az, hogy az életünket elveszítjük, mert nála kincset találtunk. Valami olyat, ami teljesen átértékel minden mást. Erről beszél itt Jézus. Nem az mondja ezt, aki hatalmat akar gyakorolni fölöttünk, hanem aki szolgál nekünk. Egy másik helyen Pál apostol így ír a Krisztussal való közösségünkről, amiről ő is tudta, hogy érdemtelenként kapta meg. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Jézus sorsa a mi sorsunk. A keresztség is azt fejezi ki, hogy mi, az az ember meghal a régi életének, hogy az új ember töltözze föl. Krisztusban új életet és új identitást kapunk. Erről beszél Pál, ez a keresztség kifejezője. És aki jelképesen ezt vállalja az, aki a keresztség szent jelét felveszi magára. Krisztus az, aki kereste velünk ezt a közösséget. És ez lehet a válasz Jézus és a prédikátor kérdésére. Mi hasznunk van belőle? Ez a válasz pedig az, hogy ha ő érte, vesszük fel a mi keresztünket. Ha ő érte, adjuk át a mi életünket, és ha neki adjuk át a mi életünket, akkor abból a mi hasznunk minden. Minden. Ez a válasz. A Krisztussal való közösség. Az, hogy Isten atyánk lehet. És az az új élet, amit ő, Jézus Krisztus nyert meg nekünk. Befejezni azzal szeretném, hogy ebben a találkozásban, ebben a Krisztussal való közösségben mennyire átformálódhat az ember élete és gondolkodása. Mivel Krisztus vállalt minket, mi is vállalhatjuk őt. Így ebben az évben, a reformáció emlék évében mindannyiunknak eszébe juthat talán Luther példája, aki életének egy kritikus pontján elégette a pápai bullát. Vállalva ezzel akár a kiátkozást, a teljes elszigetelődést is, hiszen a korabeli világ egyik legnagyobb hatalmával szegült szembe egyszerű teológus doktorként. Azért vállalhatta ezt, mert meglátta, hogy Krisztust semmiképpen nem tagadhatja meg, mert az ő szeretete szorongatja őt. Mert az a kegyelem adatott meg neki, hogy a vele való közösségben élhet. És ebben, de csak is ebben a Krisztusban való közösségben a szenvedésnek és a mindennapi terheknek is más értéke lehet számunkra. Más, mivel ebben a közösségben vagyunk, és nem ezen a közösségen kívül. Arra hív tehát itt Jézus, hogy vegyük fel mi is a keresztünket, hogy lássuk meg, hogy Jézus a mi sorsunk. Amen. Fennállva imádságban válaszoljunk Isten igéjére. Úrunk Istenünk, kérünk téged, hogy hagyd tudja a mi szánk és szívünk is kimondani azt, hogy csak te kellesz én, Uram, mert benned mindent meglelek. Olyan jó lenne ennyire rád hagyatkozni, benned megtalálni a mi egész életünket. Kérünk téged, hogy te, aki látod, hogy hol vagyunk mi ezen az úton, te vonj minket magadhoz. Hiszen tudjuk, hogy senki nem vész el, akit te magadhoz vonsz, Úr Jézus Krisztus. És köszönjük neked azt, hogy ha mi nem is tudunk kimondani, mégis már az is a te kegyelmed jele, hogy találkozhatunk veled, hallhatunk téged, és hisszük azt, hogy veled járhatunk egész életünkben az úton. Hiszen te már kimondtad értünk azt, hogy kellünk neked, kiválasztottál, magadnak szenteltél minket. Hálát adunk neked ezért, mert nem a mi erőnk, érdemeink és jóságunk, hanem Urunk Istenünk, a te kegyelmed miatt történhetett ez így. Hadd adjunk most hálát nekünk mindazért, ami jót az életünkben adtál. Hadd adjunk neked hálát mindenek felett, elsősorban a veled való közösségért. Urunk, kérünk téged, és könyörgünk hozzád azokért, akik megfáradtak az életünkbe. Könyörgünk hozzád azokért, akik nem keresik a veled való közösséget. Kérünk téged, hogyha neked is úgy kedves, te szólítsd és te keresd őket. Könyörgünk hozzád azokért, akik fájdalmakat, betegséget, gyászt hordoznak. Te erősítsd és vigasztald őket.
Te vont közelebb őket magadhoz. Te segítsd őket, hogy a te életed, sorsod, igazságod és örökké valóságod felől szemlélhessék az ő életüket. Urunk, kérünk téged, hogy ne vont meg tőlünk a te szavadat. Szólj hozzánk, bátoríts, erősíts, ha kell, incs és fegy minket, mert a te szavad, lélek és élet számunkra. Urunk, kérünk azokért a keresztény testvéreinkért, akik üldöztetéseket kell, hogy elszenvedjenek ma is a világ más tájain. Urunk, áld meg gyülekezetünket, és áld meg egész egyházunkat. Külön könyörgünk most a magyar anyanyelvű gyülekezetekért, de külön könyörgünk mindazokért a helyekért is, ahova most jut el a te ígéd világossága. Könyörgünk, hogy áld meg minket, hogy betölthessük azt a parancsot, amire te hívtál minket, hogy minden népet tanítvánnyá tehessük. Könyörgünk így gyülekezetünk lelki pásztoráért is, kérünk téged, hogy te áld meg az ő életét, szolgálatát. Urunk, köszönjük neked a veled való közösséget. Köszönjük, hogy ezzel ajándékozol meg minket, és ebben az ajándékban átformálódhat a mi életünk. Kérünk téged, hogy hallgass meg most a mi szavunkat, amikor mindannyian egyenként hozzád kiáltunk a mi szívünkben. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te érted és hallod a mi csendben kimondott szavainkat. Sőt, köszönjük neked, hogy bár még nyelvünkön sincs a szó, te már érted azt, Uram. Így foglaljuk össze a mi könyörgéseinket, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük magunkra az Úr igéjét áldásként. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.